Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Na kérem, ma mára is jutott két nagyon érdekes csapat, az Indiana Pacers és a Phoenix Suns. Igaz, hogy talán ez maga a podcast kicsit rövidebb lesz, hiszen mindkét gárda kicsit hát nyugalmasabb off-season-ön van túl, de azért vannak újoncaik. És az Indiana Pacersnek különösen két fontos újonca is van például, de mi is szeretnénk újoncot avatni, ugyanis Ertel Zsolti mondta, hogy az elmúlt egy évben a saját életének ágas-bogas dolgai miatt nem tudott annyira rákoncentrálni a Pacersre, mint ahogy ő a saját magától elvárja, hogy itt szakértőként megjelenjen a műsorban, viszont ajánlotta az Indiana Pacers csoport egyik oszlopos és aktív tagját, aki, mint kiderült, régi hallgatónk, úgyhogy nem kell neki bemutatni a formátumot, és nem mellesleg egyébként Patreon támogatónk is, aki nem más, mint Szente Balázs, úgyhogy én most őt mutatom be nektek, tehát újoncot avatunk. Szia Balázs!
Szervuszok, én is köszöntök mindenkit!
Szia Balázs, én is üdvözöllek, örülök, hogy elfogadtam a meghívást.
Na és hát ha már Balázs itt újonc vagy, akkor azért mégiscsak legalább annyit röviden mesél nekünk, hogy hogy sodort az élet az Indiana Pacers vagonjára, és hogy lettél ott mozdonyvezető itt Magyarországon.
Hát ez még meglehetősen régre nyúlik vissza, még az utánpótlás korosztályban, amikor Szombathelyen kosaraztunk, akkor mindenkinek megvolt a kedvenc játékosa, és nekem szerintem leginkább a mozgásstílusa miatt Jermaine O'Neal volt, akit árgó szemekkel követtem, és elkezdtem minden mozdulatát ellesni, és ennek köszönhetően csapódtam a Pacershez, és azóta is az első napban ülök a úgynevezett bandwagonon, bár én annyira nem szeretem ezt a kifejezést a Pacers esetében, mert ugye ez nem az a tipikus csapat, ahova föl leszállnak a turkolók a vonaton, inkább ilyen régi utasok vannak rajta.
Hát igen, igen, és régi és hűséges utasok, mint ahogy a város is régi és hűséges a kosárlabdához, mert hogy, vagy régóta hűséges. Azért voltak különböző sikeres időszakok, de egy dolog biztos az Indiana Pacersnél, ez a franchise sosem tankol gyakorlatilag, mindig jó akar lenni, és amiért nem szoktuk Zolival az Indiana Pacers-t megtalálni ezért, az az, hogy az Indiana Pacers általában jó is, tehát nagyon kevés olyan évük van, amikor ilyen treadmill csapatnak tűnnek, vagy ezt 3-4 éven keresztül csinálják, de aztán megint és ismét playoffba jutnak. És most egy ilyen hosszabb playoff időszakot szakított meg a tavalyi szezon, ahol ez nem sikerült, de hát tegyük hozzá, hogy itt most nem a Covid, nem feltétlenül a sérülések, bár az már sokkal inkább, hanem az edző és az edző körüli botrányok határozták meg ezt az elmúlt szezont. Mit szóltál ahhoz, hogy egy év után Björgrennek mennie kellett, annak fényében, amik kiderültek?
Megmondom őszintén, én örülök ennek a váltásnak, főleg azt figyelemővéve, hogy ki érkezett helyette. Én a McMillan érával abszolút elégedett voltam, igazából így a csoporton belül sem értettük, hogy mi szükség volt a váltásra, hiszen figyelembe véve azt, hogy az elmúlt 3-4 évben, főleg a playoff időszakra úgy érkeztünk meg, hogy mindig volt egy meghatározó játékos, aki nem volt bevethető, ugye az elején Oladipo, aztán Sabonis nem állt rendelkezésre, és akkor mellette voltak olyan kiegészítő emberek, például Lamb, aki komolyabb sérülések miatt nem tudtak játszani, nem tettük a váltást, és ráadásul egy olyan edző érkezett, aki ugye korábban Gábor, te biztos tudod, a Torontónál volt ugye más edző, viszont nem nagyon lehetett hallani róla, tehát nem egy olyan másodedző voltak, mint például Becky Hammon, aki már évek óta még a radaron van, hogyha ugye edzőt keres egy csapat, hanem tényleg így a semmiből érkezett. Megvoltak a nagy ígérgetések, viszont ebből nem igazán sikerült mindent beváltani. Valóban a tempó pace az jelentősen emelkedett, meg minden sokkal lassabb játék már a óta, és most ahogy néztem, így a 20. helyről körülbelül a top 5-be kerültünk pénzbe, de sajnos ez a mutatott játékban a szerzettségben leginkább nem volt kézzelfogható.
Igen, valahogy McMillannek van egy ilyen atombiztos módszere arra, hogy a csapatai jól védekezzenek, ne adják el a labdát, ilyen szempontból egy old school edző, és lehet, hogy ez jót tett az Indiánának. Majd meglátjuk, mert az biztos, hogy megint csak old school edző érkezik. akit én a mai napig top 3, maximum top 5-be sorolok az NBA-be, de inkább top 3 környékén, főleg így, hogy Stevens kiment a képből, tehát nem akármilyen egyző érkezett, igaz, Zoli? Még azt gondolom, hogy így a váltás fájdalmán túl is nem fogsz tudni sok rosszat mondani Rick Carlisle-ról.
A Carlisle-lal való kapcsolatom, hogyha nevezhetem annak, nekem nagyon érdekes volt, ilyen love-hate relationship volt az éveken keresztül. Amikor jött, én nagyon-nagyon szerettem, nyilván ez kicsúcsosodott a bajnoki címmel. Aztán azért voltak olyan időszakok, amikor már váltottam volna, és egyébként már akkor váltottam, ami után jött még egy pozitív felendülő időszak, úgyhogy nem biztos, hogy egyébként a legobjektívebb vagyok az ő szerepét illetően, de abban mindenképpen egyetértek, és szerintem a szakértők, szakírók többsége is egyetért, sőt a hardcore Pacers szurkolók is, hogy ehhez a kerethez, ahhoz, hogy megnézzük, hogy végre egy egészséges TJ Warrennel tudjuk-e maximalizálni azt a sikert, vagy bármi, ami bennük van, arra szerintem tökéletes. Erszi, mert az igazság, hogy ami balul sülhetett az előszezonban, az nyilván balul is sült el a Pacers-szel. Ez ilyen olyan hihetetlen év volt, amit tényleg csak így érdemes a főbb mérföldköveket, ha nevezhetjük ezeket az elbaltázott pillanatokat, azon érdemes végigmenni, ugye TJ Warren visszajött 4 mérkőzésre, aztán gyakorlatilag nem is játszott többet, Oladipo úgy nézett ki, mint hogyha 40 éves lenne, utána ugye ment a 4 csapatos James Harden cserébe, ott jött egy nagyon jó fiatal érték, akitől ugye sokat vártunk, Caris LeVert, a szerencsétlennél ugye megállapítottak egy vese daganatot, vagy májdaganat volt. Szerencsére időben elkapták, úgyhogy úgy néz ki, hogy folytathatja mindenféle probléma nélkül a pályafutását. Akkor Miles Turner kihagyott 20 plusz meccset, Brogdon kihagyott majdnem 20 meccset, Domas is ugye sérüléssel bajlódott, és hát az egész szezonban ugye így egész alapszakaszban így zajlottak a dolgok. Aztán ugye agyonverték a play-in első mérkőzésén a Charlotte-ot, de aztán ugye jött a vizárcés, és azzal gyakorlatilag vége lett a szezonnak. Hozzáteszem, és szerintem ebbe egyetértetek velem, és hát nem is kell nagy okosságot, nem is kell nagyon okosnak lenni ez. Akkor is elküldték volna Björk Rendt, hogyha tovább mennek onnan a play-inből, és esetleg a Norman első körbe esnek ki, mert nem csak, hogy a játékos, hogy egy részét elveszítette már a szezon közepére, de igazából a vezetőséget, és sőt, hát ugye, hogyha hihetünk a legdurább híreknek, akkor még a saját segédedzői közül is többet gyakorlatilag teljesen elveszített az ember, úgyhogy egyértelmű volt, hogy lépni kell.
És azért ne mondjuk azt, hogy rosszat léptek, tehát valószínűleg Carlisle volt a legkeresettebb edző ebben az off-seasonben, és valószínűleg a legjobb edzőt hozták. Tehát én azt gondolom, ilyen szempontból a lehetséges legjobb megoldás érkezett edzők osztra, ha csak nincs a talomban, majd a következő években kiderül egy-egy olyan edző, aki az új Nick Nurse lehet, vagy az új Brad Stevens. Na de azért nézzük meg azt is, hogy volt egy draft, ahol aztán az Indiana Pacers végül 2 érdekeset is húzott. Az első mindenképpen az a Duarte, aki 24 éves, és minden idők legidősebb lottery pickje, és nem csak ez a furcsa benne, vagy hát ez nem furcsa, hanem egyszerűen egyedi, hanem az is, hogy gyakorlatilag készjátékosnak lehet tekinteni, és ez a pick is valahol azt mutatja, hogy az Indiana Pacers bizony szeretné megnézni, hogy mire lehet ezzel a kerettel menni. Abban nagyon egyetértek amúgy Zolival, hogy Carlisle ez a kerethez nagyon szuper lesz, hiszen ki más tudna például 2 magas embert működtetni még a mai ligában, hogyha nem ő. Azért erre a képességeit ezt folyamatosan megcsodálhattuk még csak már lefele menő Novickivel is, de még az előző szezonban is a playoffot majdnem megmentette egy ilyen húzással. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyrészt Skyline-nál nagyon érdekes lesz, másrészt maga a Duarte húzás is azt mutatja, hogy a Pacers most nem újjáépülni akar éppen. Mennyire lepett meg, hogy Duarte-t kihúztátok, illetve mennyire várod őt rögtön bevethető akár kezdőjátékosnak, Balázs?
A húzás egy valamelyest meglepett, kicsit ambivalens érzéseim vannak, ugye, ahogy te is említetted, Duarte egy 2 játékos. Amiért nekem furcsa ez a húzás, hogy nagyon erős szerintem közte és ugye a csapaton belül Brogdon között a párhuzam, mind a kettő egy kvázi kettes, akik nagyon jól dobják a triplát, megfelelő ballhandlinggel rendelkeznek, valamennyire a helyzetet is meg tudják teremteni, de mégse azok az ösztönös labdakezelők, például egy Irving, az egyes poszton azért vannak náluk sokkal jobbak. ebben a tekintetben, szóval emiatt is kicsit furcsa érzésem van. A másik az az, hogy én néztem a depth chartokat, és ott ugye nem várják az első két ötösbe, annak ellenére, hogy egy kész játékos, és akkor ehhez jön még ugye hozzá az a dolog, hogy Carlisle azért nem híres arról, hogy a végtelenségig próbálja az újonc játékosokat. Néztem a Summer League-es teljesítményét, és az orban otoszkodó statisztikákat, én azokban nem szeretek ilyen messzemelő következtetéseket levonni, de az jól látszik, hogy azokat az erősségeit, amik az egyetemen is megvoltak, ugye a tripla, valamennyire a helyzetteremtés, meg az, ahogyan kontrollálja a játékot, így a sebességet szerintem elég jól tudja felvenni. Ezek mind átjöttek a Summer League-be is. Nem tudom, hogy ennek ellenére mennyire számíthatunk arra, hogy stabil játékperceket kap, akár 10-15 percet, azt figyelembe véve, hogy Brogdonnak és Levertnek stabil helye van a kezdőben, és mögöttük ugye McCannell és Lem pozíciója is megkérdőjelezhetetlen.
Hát mondjuk ebben sok segítség lesz az, úgymond segítség, hogy TJ Warrenről sajnos rossz hírek érkeztek, és a legújabb információk szerint ő nem lesz kész a kezdésre, mert annyira lassan gyógyul a sérülése.
Igen, ezt én is olvastam, viszont figyelembe véve azt, hogy ugye 6-6 magas és 90 kilónál jóval könnyebb, nem gondolom, hogy Warrennek a hármas pozícióban játszott perceiből nagyon sokat át tudna venni.
Hát ő nem, de Lamb igen.
Hát úgy igen, ebben a felállásban.
Hát ugye Lambről még azt is, azt hiszem négy Duncanék gondolkoztak róla, hogy jöttek ilyen hírek, hogy játszatni akarják Lambet, de nem feltétlenül azért, mert hogy annyira szeretnék, hogy itt fejezze be a szezont, hanem pont, hogy úgymond árulni fogják. Ez egyébként csak egy pletyka, úgyhogy ebbe nem kell túl sokat beleolvasni, de TJ Warren visszatérése azért fontos lesz ennek a csapatnak, és hogyha ez csak decemberben vagy januárban jön, akkor az egy kicsit, hát hogy is mondjam csak, megnehezítheti a Pacers playoffba jutását. Zoli, ebben egyetértünk?
Van erre esély, igen, ugye kelet nagyon-nagyon sűrű lesz az első kettő helyet mondjuk talán kivenném, és akkor onnan ugye a 2-től 9-ig szerintem nagyon-nagyon sűrű lehet.
Az első két helyet kiveszed, Zoli, akkor az 3-tól 9-ig. De.
3-tól 9-ig, igen, lényegtelen. És ebben a harcban a Pacersnek is azért ott kéne lennie, én azt gondolom. Carlisle-ban bízunk ennyire. Hogy mit jelenthet igen Warren hiánya, az nagyon jó kérdés, mert szerintem azért Warren hiányát tavaly elbírták volna, hogyha nincsenek az egyéb problémák, ugye a sérülések gyakorlatilag a három legjobb játékosodnak, nyilván Warren után jövő három legjobb játékosodnak, és hát a csere után, amikor ugye a Levert se tudott játszani, akkor nem feltétlenül egyszerre, de hát akkor ott már arról beszéltünk, hogy a legjobb öt játékosod dőlt ki gyakorlatilag a szezonban különböző időhosszokra, úgyhogy az nyilvánvalóan teljesen ellehetetlenítette őket, ami a normál nem play helyeket illette, viszont abból a szempontból talán meg oké lehet a dolog, és rendben lehetnek, hogy fel tudtak azért készülni, és most már tudják azt, hogy milyen Warren nélkül játszani. Megvan azért egy összeszokott mag, amiben egyébként jön ugye Bell Duarte, kicsit engem ő egyébként Landry Fieldsre emlékeztet, ugye ez a kész játékos, csak hát ugye sokkal magasabb helyen draftolták, és picit Balázs egyébként szerényen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy jó játszott a Summer League-en. Értem a szkepticizmusát, mi is el szoktuk mondani, hogy nem feltétlenül vonunk le messze menő következtetéseket, de azért azt mondjuk ki, hogy azt a négy meccset ő abszolút dominálta a nyári ligában, és folytatt egyébként azt a kiemelkedő teljesítményt, ami az ő második évét jellemezte, ugye az Oregonnál. Egyértelmű, hogy nem egy olyan prospekt, aki köré tud építeni, de az is egyértelmű, hogy egy olyan prospekt, akinek kellene, hogy legyen egy 6-7-8-9 éves NBA karrierje. Tényleg mindenből tud egy kicsit, és van ezért, amiben elit is, ami ugye a dobás, és egyébként a befejezésekben is egyetemi szinten legalábbis elit volt, ugye a második évben 63%-kal dobta ketteseket, ami brutálisan jó, és hát a tripla is, meg a büntetőzés is szenzációsan menjek ki, tehát ő egy jó shooter, ki lehet jelenteni, hogy ő az NBA-ben is jó shooter kellene, hogy legyen. Aztán tényleg más kérdés, hogy Carlisle mennyire rakja őt majd be újoncként, de tényleg ő azért nem egy normál újonc, és elképzelhető, hogy már ugye így is lett draftolva. Nem tudom pontosan a timeline-t, hogy Carlisle mikor írta le, azt hiszem, az később volt, de a vezetőség már azért tudhatta, hogy esetleg őt is megcélozzák, és lehet, hogy már azért is draftolták le őt, hogy egy olyan újoncot kapjon Carlisle, akivel kapcsolatban nem fog félni attól, hogy nem vetheti be.
Duarte egy olyan típusú játékos, akiről nem lepődnénk meg, hogyha a Rookie of the Year szavazáson mondjuk harmadik lenne. Tehát ez azért nem vágna minket földhöz. Ez nyilván az kell, hogy játszon, és hogy bekerüljön a rotációkba. Én szerintem befog, tehát bármilyen depth chartot is nézhetünk, ahol nincs ott, de semmi értelme egy ilyen kész játékost a padon ültetni, és mondom, tehát szerintem Jeremy Lamb fog hármasban kezdeni, úgyhogy Duarte-nek meg is lesz a helye. Viszont van egy másik elsőkörös draft pickünk is, ugye Isaiah Jackson, és ő viszont azért olyan típusú magas ember egy kicsit, mint Turner, nem dob még úgy, az biztos, de minden esetre egy gyűrűvédő magast hoztatok, Balázs, és nyilván évek óta mennek a pletykák, hogy vagy Sabonis, vagy Turner, hogy azért egyikőjüket lehet, hogy elcserélné majd egy idő után ez a klub, úgyhogy Isaiah Jackson idehozatala úgy, hogy ugye Goga Bitadze is a csapatnál van. Erre egy jel, vagy szerinted csak egyszerűen a legjobb játékost választották ki saját hitük szerint? Van erről valamilyen információd?
Pontos információm nincsen. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt két évben a Bitadze által nyújtott teljesítmény nem győzhette meg annyira a vezetőséget. Én benne nem látok akkora potenciált. Viszont a másik dolog, amit te is mondtál, azzal én is egyetértek, hogy a Turner-Sabonis kettősből vagy az egyiknek, én inkább Turnerre szavaznék, mennie kell, vagy pedig én titkon abban bízom, hogy most Carlisle érkezésével, akik kicsit hasonló edzőnek gondolok, mint például Stevens volt a Bostonnál, hogy játékosokból, egyes játékosokból sokkal többet ki tud hozni, mint esetleg más edzők. Talán megléphetik Turner azt a szintet, amit most már régóta belelátnak, és páran talán le is mondtak róla, és stabil kezdőként számítanak rá.
Hát mondjuk a stabil kezdőszint az azért tavaly megvolt, tehát tavaly egy jó évet hozott, ha más nem ő,
igen. Egyetértek, csak sokan ugye korábban All-Star-t láttak benne, és úgy értettem, hogy erről a szintlépésről már jó páran lemondtak, hogy ő valaha is esetleg All-Star lesz, és bízom benne, hogy talán Carlisle, ha van benne még ilyen potenciál, akkor esetleg ezt ki tudja belőle hozni.
Igen, ez tiszta sor, és például, hogyha marad így a dolog, akkor Isaiah Jacksonnál egyáltalán nem csodálkoznék, hogyha ő viszont nem játszana, de ez érdekes, amit mondasz, hogy ugye Bitadzéval talán nem annyira elégedettek, hogy lehet, hogy Goga lesz az, aki majd nem játszik, hát ezt érdemes lesz figyelni a Pacersnél. Nekem van egy kis kedvencem, akit még nem garantáltatok, Kellan Martin, de gondolom, hogy tehát a hallgatók nagy részének valószínűleg őt be kell mutatni, neked viszont Balázs nem hiszem, mert hogy a tavaly év végén, amikor lehetőséghez jutott, akkor több, mint biztató volt. Ugye 20-as második körös játékosról van szó.
Igen, év végén voltak egészen biztató teljesítményei, ezzel egyetértek, bár azt meg Proti, ugye el szoktátok mondani, hogy azért az All-Star szünet után nem mindig ugyanolyan elánnal küzdenek egyes csapatok, ellenük esetleg könnyebb kiugró teljesítményt elérni, úgy meg ugye főleg, hogy a fél csapat tényleg sérüléssel küzdött. Nem tudom, én Martinban azért nem látok bele akkora potenciált. Nem gondolom, hogy Kálai mellett neki esetleg stabilabb szerepek jutnának.
Én is inkább arra gondolok, hogy azért ő egy elég jó mélységi opció. Főleg, hogy Edmond Sumner ugye sajnos az első Achilles szakadást már szállította is ebbe a szezonba a ligában, úgyhogy az idei szezont sem ússzuk meg. Aki lesz szakadás nélkül, sajnos Zoli, nem fogunk tudni ilyen háttéket, hot prediction-t ugye a saját szavajárásunkkal benyomni, hogy nem lesz aki lesz sérülés. Mit szólsz ez a kerethez egyébként? Ugye még Tori Craig érkezett, és Justin Holiday is ott van, tehát tulajdonképpen ez egy mély keret, és tulajdonképpen 1-5-ig ki tudnak állítani majdnem 2,5 mondjuk így NBA játékos. Tehát azért a mélységgel nem kéne, hogy gondjuk legyen, nyilván Warren visszatérését azért nagyon várjuk.
Nekem a keret nagyon-nagyon tetszik, mert tavaly is ez így volt természetesen. Visszacsatolva arra, amit Balázs mondott, az elég valószínű, hogy a turbón izdul, ahogy ugye a PSZ szakírók hívják őket, előbb-utóbb fel fog osztani. Most már tényleg közel is voltunk hozzá, ez a kimondott vágya is valamilyen szinten a vezetőknek, és szerintem az is egyértelmű, hogy Sabonis mellett kötelezik el magukat. Ha csak nem jön egy olyan szezon, ahol megint esetleg sérülések, vagy egy komoly sérülés hátráltatná őt, benne azt gondolom nagyobb potenciál van, hogyha a támadást is ide veszük. Nyilván jó esélye soha nem lesz olyan védő, de legalábbis rim protector, mint amilyen ugye Turner, de az meg teljesen egyértelmű, hogy támadásban teljesen más dimenzió két manus, és hiába tanult meg azért valamennyit triplázni a Turner, nem mondanám rájuk azt, hogy tökéletes fitek, tehát azért Turner meg ahhoz túl nagy cseréértékkel rendelkezik, hogy tényleg egy free and D, és hát friendly, ő is hogy friendly. Te szereted Gábor, azt gondolod, azt szoktad mondani, hogy egész jól mozog, ez így lehet, hogy igaz is, de ez inkább ilyen mentő körülmény, mint sem egy erősség neki, és komoly szupersztár wing ellen ő szerintem nagyon-nagyon kevés lenne a play-offban, ami ugye a laterális, az oldali irányú mozgásokat illeti.
Igen, tehát itt azért azt láttuk az elmúlt években, hogy második körtől, de főleg a konferencia döntőktől egyszerűen még az amúgy nagyon jó rim protector, intelligens védekező centerek is néha bajban vannak.
Fontosabb ma a lábbal történő mozgás, mint a rim protection, az igazság. Tehát
igen.
Szórják bele az arcukba a triplákat.
Bocsánat, ha egy dolgot még kiemelhetnék Turnerrel kapcsolatban, ami sajnos az első éve óta stabil probléma nála, az a lepattanózás, és ez csapatnak az összteljesítményében olyan szinten, hogy megmutatkozik, hogy az elmúlt években szinte kizárólag a bottom five-ban voltunk ebben a mutatóban, és nem hiszem, hogy ebben tudna fejlődni, pedig a csapatnak mindenképpen, vagy nagy szüksége lenne arra, hogy hátul ugye lepatazásban stabilabban tudjunk teljesíteni annak, ha valamit szeretnénk hosszú távon.
Igen, tehát nektek valószínűleg inkább egy ilyen Adebayo, Okongwu típusú centja kéne, aki még lehet, hogy nem is annyira feltétlenül triplázik, de passzol, de védekezik, és pattanózik. Lehet, hogy ezt a kemény munkát, hogyha megcsinálná, és mondjuk nem fáj esetleg annyira, hogyha más posztokat kell fognia, mint centert.
Vagyis ha bekövetkezik az, amiről beszéltünk, hogy Turnert elcserélik, akkor én szívesebben látnám Sabonis ötösbe, mert az elmúlt két évben már azt bizonyította, hogy van legalább szerintem olyan jó passzkészsége, mint Adebayo, ugye őket gyakran összehasonlítják, mint jó passzoló magasok. Sabonis tavaly már több tripla duplát is szállított, ugye majdnem 7-es asszisztátlaga volt, úgyhogy én üdvözölném azt, a csoportban is többször kifejtettem erről a véleményem, hogy a Turner esetleg egy jobb 2-3 hónap után elcserélésre kerülne, és valaki olyan játékos érkezne helyette, vagy akár több is, akik a mélység megtartásával mondjuk egy 3-as-4-es poszton inkább erősítést jelentene. És akkor Sabonis megjátszhatna 5-ösben.
Hát akkor az a kérdés, hogy ez a csapat hova futhat ki, mert azt látjuk, hogy az előző szezon egyszerűen nem volt mérvadó az Indiana Pacersnél. Azt látni véljük, hogy jobb lett az edző, azt látni véljük, hogy jobb lesz a keret, főleg a Warren úgymond nem késik túl sokat, és ebből kiindulva azért ennek egy playoff csapatnak kellene lennie. Na most nyilvánvaló az is, hogy ez a kelet, ez most jóval erősebbnek tűnik, mint a tavalyi, és több csapattól is bounceback évet várhatunk, de ezekben benne van az Indiana Pacers is, és hogy kezdjem most én a prediction-öket, hogy kezdjem most én a jóslást. Szerintem az Indiana Pacers bele fog szólni abba a mindenki által emlegetett top 6-ba, ami keleten van, és én a 6. helyre várom az Indiana Pacers-t. Szerintem egy ilyen 46-7 győzelmes csapatról beszélünk, és akár ennél is nagyobbat dobbanthatnak. Tehát én nagyon bízok a Pacers-ben, azért merem betippelni a 6. helyet, mert azt is látom, hogy akár még följebb végeznek, ezt pedig nagyon kevés helyről hallottam, úgyhogy ez az egyik ilyen merész tippem, amiben tök magabiztos is vagyok. Én nagyon bízok Carlisle-ban, bízok abban is, hogy ő sokkal jobban meg fogja találni a két magas helyét, és ez a keret most TJ Warrenre vár, hogy teljesen egészséges legyen. Lövörtnek is szerintem fantasztikus lesz Carlisle, és Brogdonnak szintén, ő mindig is jól bánt az ilyen típusú irányítókkal, akik nem klasszikus irányítók, nem Chris Paulok. Én alig várom, hogy lássam ezt a csapatot, és szerintem meglepetést fognak okozni. Zoli?
Jó kérdés, én 7 és 10 közé várom őket valahová. Szerintem ez egy viszonylag optimista jóslat egyébként, és nem feltétlenül ugye negatív. Annak ellenére, hogy évekig ugye a tavalyi szezon előtt ott volt a Pacers a play-offban, sőt, hát az elmúlt most tudom, másfél évtizedben kevés volt az a szezon, ahol ugye nem voltak benn. Kérdezted még, hogy mit gondolok a keretről. A keret, és félig mindig válaszoltam is, hogy minőségének tartom. Én abban azért bízom, hogy akár Callum Martin előre tud lépni, tavaly nem játszott túl sok meccsen, 30 mérkőzés körüli meccs száma volt, de szerintem kifejezetten jól játszott. Rémlik talán egy Dallas ellen is egy jó mérkőzés, egy jó teljesítmény, most nem esküdnék meg rá, hogy pont ellenünk, de az biztos, hogy láttam. Azért gondoltam a Dallas-ra, mert ugye általában azokat a meccseket néztem. Ami számomra kérdőjel, hogy amíg ugye Warren nem jön vissza, addig lesz elég perimeter scoring. Ugye Caris LeVertben komoly potenciál van, de inkább ilyen negyedik számú opcióként szeretem őt látni, és mondjuk ez egyébként meg lehet most is, tehát az első számú opció Sabonis lesz, utána nyilván jön ugye Brogdon, és mondjuk akkor igen, negyedik nem lehet, hanem akkor harmadik lesz a Caris LeVert, és lehet, hogy egyébként neki lesz a legmagasabb usage-e. Én Justin Holiday-t, a Szolnoki barátunkat nem azt mondom, hogy elfelejteni, mert egyébként nem játszott rosszul őse tavaly, és ő elég komoly szerepet kapott ugye a rotációba, sőt, és sérülések miatt 30 perc felett átlagolt, de ha igazán jó lesz idén a Pacers, szerintem neki kisebb szerep juthat, és akár Duarte tudja oda berakni magát, akár az általam előbb említett Callum Martin, de valakinek szerintem dobbantania kell és fejlődnie. Mert Justin Holiday nem öreg még, 31 éves, de mindent tud egy kicsit, de kevés szerintem a mai NBA-ben ahhoz, hogy egy csapat mondjuk felemelkedjen.
Hát alapból ez a Duarte-Lamb shooting páros, ez szerintem, hogy úgy mondjam, könnyen pótolhatja
McDermottot. Lamb a másik, ugye Lambet te nagyon-nagyon kedveled, én nem feltétlenül vagyok akkora fan, ugye jó shooter, tényleg nagyon jó, az előző szezon egyébként főleg, mert ugye előtte az sem feltétlenül volt erőssége, ő is tud egy kicsiből, mindent tud egy picit, kis playmaking, kis védekezés, de egy nagyon picit, ő ugye alul méretezett, nem is feltétlenül magasság, de a súly.
Igen.
Duarte azért szerintem fizikailag jobb, és amit szeretnék látni, hogy Duarte annyira jó a tréningemben is, hogy gyakorlatilag úgy maga mögé szorítja kicsit Lembet, és kicsit Holidayt is, és ha ő kapná a percek többségét, és tényleg beválik, és tényleg nagyon jó, akkor számomra előre léptek minőségben, és ugye a mennyiség rovására kicsit, de minőségben előrébb lennének.
Na és akkor ebben az esetben már a 7-10-et hajlandó lennél megemelni, ha én ezt most előre azt mondom, hogy igen, így lesz Duarte berobban?
Hát ha Duarte berobban egyébként, amire azt szerintem tényleg van esélye, akkor inkább a 7. De nem feltétlenül mondanám azt, hogy a 6. hely, mert annyira nehéz lesz azért az most keleten, hogy ezt nem tudom. Ha Warren lenne a legelejétől, és azt mondta, hogy Warren nagyon jó, és Duarte berobban, és ő lesz az új Malcolm Brogdon, mondjuk, tehát az újon CV-től kezdve nagyon-nagyon jó, akkor azt mondanám, hogy meg lehet a 6. hely is, vagy akár az 5. is, de nyilván ezt a két dolgot egyszerűen nem tud nekem megígérni, úgyhogy marad. Sőt, tehát az egyiket meg tudod ígérni, nem így lesz, ugye, mert tudjuk, hogy
TJ-nek
még kell idő. Úgyhogy én inkább egy valahol szerintem a kettő között leszek, bár nem tudom, hogy Balázs mennyire lesz óvatos duhaj, majd mindjárt kiderül.
Na, vagy éppen épp a szurkolói szív még szebb eredményt jósol. Hogy látod az esélyeitetet, Balázs?
Én inkább Gáborral értek egyet. Úgy gondolom, hogy a Milwaukee, Philadelphia, Brooklyn 3-as után a Boston, Indiana, Chicago, Miami, Atlanta 5-ös fog osztozni a felmaradó régi rendszer szerinti playoff helyeken, és nem gondolom, hogy Warrennek a hiányzása az vízválasztó lenne a playoff ötös tekintetében. Ugye Sabonis mondhatjuk, hogy kiemelkedik ebből a keretből. Utána viszont van 4-5 olyan játékos, akinek a teljesítménye az, hogy mire képes, az meglehetősen hasonló, ugye Warrent is idevéve, és ebből, hogyha egy játékos kiesik, talán ez a keret előnye, akkor a fennmaradó 3-4, illetve a további cserék, akár az újoncok, amiről is beszéltetek, szerintem tudják pótolni olyan szinten Warrent, hogy ez jelentősen ne befolyásolja azt, hogy most a csapat esetleg 5. vagy 9. helyen végez, pont emiatt, vagy erre tekintettel én inkább az 5. 6. helyre, akár még a hazai pályáért küzdő csapatok közé is bemerem sorolni, vagy jósolni a Pacers. Lehet, ez egy kicsit ilyen homer picknek hangzik, de én nagyon bízom abban, hogy Carlisle tényleg egy szintet tud emelni, még akár a McMillan érához képest is, ahol ugye szintén most már talán kijelentetjük, hogy évek óta folyamatosan kezdve Oladipo sérülésével sújtják a csapatot az ilyen jellegű problémák. Ennek ellenére is ugye a 6. 7. hely mindig megvolt az alapszakaszban, úgyhogy talán valamivel még előrébb is végezhetek annál.
Uh-huh. Persze, nyilván szezonokat nehéz összehasonlítani, volt egyébként 4., 5. is mind a kettő a Pacers, szóval ez abszolút rendben van, és nyilván az ember várja, hogy visszatérjen oda a csapata, szóval én nem gondolom azt, hogy ez feltétlenül homer pick, ez úgymond a legjobb opció, a legjobb esetőség. Én zárásként egyetlen egy emberről szeretném, ha röviden beszélnénk, és először Zalik, téged kérdezlek. Caris LeVertnek azért van egy adóssága, mégpedig ez az adósság, és nyilván nem tehet róla, hogy ezt nem válthatta be, ez az adósság, ez kicsit az szerintem, hogy tőle még azt az egy igazán jó és végig hatékony szezont várjuk, amit hogy is mondjam, csak hónapokra már megmutatott az NBA karrierje során, voltak olyan meccsei, ahol szinte folyamatos tripla-dupla veszély volt, és hatékony tudott lenni, de összességében az ember ránéz, akkor egy nem hatékony szkórert lát, aki mellesleg azért tud passzolni. És szerintem ez egy ilyen, most ugrik a majom a vízbe, év lesz Caris LeVertnél, és én azt várom, hogy Carlisle alatt felvirágzik, remélem jó állapotban van fizikailag, és szóval én jó évet várok tőle, csak ezt akarom hangsúlyozni, egy olyan évet, ahol végre a konzisztencia is meg lesz, és nem csak a kiugró teljesítmények.
Hát igen, sajnos, amit mondta, hogy a nem hatékony, az még egy nagyon szépen becsomagolt bók is lehetne, hogyha ahhoz képest amilyen statjai neki vannak, mert az igazság, ugye egy pocsék szkórer volt eddig, ami a hatékonyságot illeti. Nyilván ez örök vita ilyenkor, ugye, hogy ránézünk az ő repertoárjára, végignézzük ugye azt a szerszámos készletet, akkor látjuk, hogy minden benne van, külön-külön, de mégis, amikor megpróbálja összerakni ugye azzal a szerszámos készlettel a bútort, akkor az egyik oldala kilóg, 3 centire össze akar dőlni, tehát a végeredmény egyszerűen nem lesz jó. Pedig látszólag ugye mindent tud használni, és azonnal, és gyorsan dolgozott a szerelő, hogyha ezt az analógiát megpróbáltam megmenteni még. És ami igazából számomra probléma, hogy nekem még a playmaking is kicsit a usage-ból jön, és amikor látom őt, én nem látom az irányítót, én nem látom azt, aki 100 possession, 100 labda birtokrásra lebontva 10 asszisztot adott ki. Én nem látom a hatalmas tripla duplánással zsenit, hanem azt látom, hogy valakinek a kezébe adták a labdát, mert ő elhitette azt, hogy ő egy sztár lehet. Kikkel hitette el, ugye mindenkivel, az edzőjével, a szurkolókkal, mindenkivel, és egyszerűen a statjai annak az eredménye, hogy ő egy 30 pluszos usage-el, és lehet, hogy ezeken az estéken, amikor ugye a tripla duplát ér el, egy 35 vagy 37%-os Luka Doncic vagy LeBron James usage-el dolgozik, és nem látom azt a játékost mögötte, ami indokolná ezt, hogy neki így a kezébe adják a labdát.
Igen.
Ez elég negatív volt, és ugye szerinted ez változhat, vagy inkább te is arra gondolsz szerintem, hogy Carlisle alatt egy érett jó all-around játékos lesz, leviszik egy picit szépen azt a usage százalékot, és nem kell neki majd mindenáron 20 pontot átlagolni, hanem mondjuk ilyen 16-17-18 pontot átlagol, de végre hatékony lesz, és végre oda teszi magát mindenféle szempontból.
Mellé teszi azt a 5 pattanó, 5 assziszt környékét.
5 assziszt az talán sok, de igen, mondjuk tényleg, ha lehozni egy ilyen Andrew Wiggins meghasonlott szezont, amit az előző szezonban ő nyomott, az lenne szerintem a legjobb az Indiana Pacersnek, főleg, hogyha tudjuk, hogy tényleg jön majd vissza TJ Warren, aki mellé amúgy is ez a szerep, ez a úgymond fegyverhordozó szánsegéd szerep illene, ugye Lovertől.
Balázs, lesz Caris LeVertből még, ha nem is sztár, de elit második, harmadik opció?
Megmondom, hogy én erre nem tudok válaszolni. Én LeVerttel kapcsolatosan nem a dobásban való fejlődést várom, bár 53%-os TS-ről azért van hova fejlődni, hanem inkább azt, hogy a Zoli által kifogásolt ball handlingben valamennyire segítséget nyújt Brogdonnak, mert az a tavalyi évben látszott, hogy miután elcserélték Oladipot, és LeVert még nem tért vissza, akkor a szorosabb meccseken, főleg a végjátékban a hiányzó ball handling nagyon kijött, sokszor Brogdon kezébe fagyott a labda, és én arra számítok, hogy LeVert ilyen tekintetben lesz nagy segítség, hogy még egy olyan játékos, aki azért képes helyzetet teremteni, ha nem is csak magának, de a csapattársaknak is, mert Szabonis szerintem a végjátékban hiába átlagolhat és fél asszisztot, nem tud ilyen jellegű segítséget nyújtani, hogy a palánk alól helyzetet teremtsen a többieknek, inkább ez a külső játékosoktól várható el. Nekem ilyen irányú, vagy ilyen jellegű reményeim vannak LeVerttel kapcsolatosan, és ha esetleg még a dobásban is fejlődik, akkor én azt bónuszként könyvelem el.
Na, hát akkor ilyen szempontból is figyelhetjük Caris LeVertet, meg az Indiana Pacers-t. Szente Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Balázs.
Mi pedig természetesen megyünk is tovább, és a következő csapatunk a Phoenix Suns. Amely csapathoz természetesen Kun Zsoltot, Makát hívhattuk meg, akit mostanában alig hallunk podcastelni, viszont hallhatunk a tévében kommentálni különböző olyan sportokat is, amit eddig még ő maga sem gondolt, hogy egyszer majd szöveggel kísér, úgyhogy Zsolt van itt velünk, szia Maka!
Szia-szia, kikérem magamnak, tehát van majompercek podcastem, igaz, főleg NFL tematikában, de azért hetente jelentkezünk az Arena 4 csatornán, és egyébként tervbe van véve, hogy a régi crew-val, azaz Tomival és Bencével majd azért egy ilyen évi szezon beharangozót azért összehozunk, mert néha-néha azért kell az NBA-ről is podcastelni. Persze már elsősorban azért nyilván nem feltétlenül a profilom része, most ezt nyilván nehéz így mondani, soha nem fogom levetkőzni az NBA-t magamról, de nyilván elsősorban azok a sportokkal foglalkozom hanganyagban, amit mondjuk közvetítek is.
Szia, Maka, én is üdvözlek, örülök, hogy újfent itt vagy.
Szia-szia, hát figyelj, most már azon gondolkoztam, Zolikám, hogy nem tudom, 10 plusz éve ismerjük egymást? Ez elég rémisztően hangzik.
Eléggé, ugye nálad még nem olyan rémisztőek azok a számok, amik nyilván eszébe jutnak az embernek ennek kapcsán, de hát nálam azért már nálam lassan nagyon rémisztő, jövőre lesz igazán rémisztő, ugye évvégén.
Kezdesz meg ijedni?
Ezekre rá se kérdezek, tudod?
Inkább ne is.
Öröki fiancok vagyunk, ez a lényeg.
Igen, mi mindig 22 évesek vagyunk minden szüli napunkon. Jó, hát az öröki fiancok az nagyon jó átvezetés lenne itt Chris Paulra, de most mindenek előtt azért kezdjük már azzal ezt a Suns beszélgetést, hogy a tavalyi szezon mennyire volt neked megváltás, Maka, mert azért egy egészen történelmi és úgymond rossz értelemben parád és senki földjén sodródást mutatott be a Suns az elmúlt években, és még a jó draft pickeket is elkúrták, szóval itt azért olyan fanatikusok idegeit ölő folyamat ment végbe, ami azért szerintem próbára tette mindenkinek a türelmét, és aztán jött ez a szezon, és végre a Suns ismét odaért, ráadásul egyből a döntőbe.
Igen, hosszú évtized volt, amit ki kellett bekelni, de pont azon gondolkoztam, amikor hívtatok ebbe a podcastbe, most már nem is tudom, negyedik, ötödik, ki tudja, hanyadik alkalommal, hogy a Sunsról beszéljek, hogy most először nem kell ilyen téves reménykedést keltenem majd itt a podcastben, meg előadnom, hogy amúgy a Suns ez miért lesz jó, hanem most ténylegesen tudok őszintén beszélni arra, hogy ez egy miért egy jó csapat. Nagyon hosszú volt a várakozás, újra és újra mindig beugrott egyébként még a 2010-es rájátszás, és Meta World Peace-nek az a kosara, amivel a Los Angeles Lakers végül is megnyert az ötödik mérkőzést a konferencia döntőben. Egy olyan meccsen, ahol úgy éreztem, hogy a Suns ellophat egy meccset a Staplesből, és akkor 3-2-vel fordultak volna a hatodik meccsre, ami Phoenixben lett volna. Nyilván ez egy olyan momentum, minden szurkolónak van egy ilyenje, ami kísérti. Hát nekem sajnos Suns rajongóként több ilyen is van. Most az elmúlt években, nyilván évtizedben nem kellett ilyet keresnem. Most szerencsére azért a döntőben garantáltak megint ilyen rémálom keltő jeleneteket, de összességében, hogyha teljes utat vizsgálom, akkor ez tényleg egy hihetetlen szezon volt. Nyilván senki nem gondolta, így legmérmesebb rajongóként én sem éreztem azt, hogy ez a csapat el tud jutni a döntőbe, sőt, 2-0-ra tud vezetni az NBA nagy döntőjében. Aztán nyilván, ahogy így haladtunk előre a rájátszásban, a Lakers elleni fordítás, a Denver elleni söprés, a Clippers elleni győzelem úgy egyre jobban tudatosult bennem, hogy ez lesz az év, amikor a csapatom végre valahára bajnok lesz. Na most értelemszerűen a forgatókönyv az nem így írodott meg, ahogy én elterveztem. Épp egyébként nyaralni voltam, amikor talán a negyedik mérkőzést már kinnéztem, és valamiért volt egy rossz előérzetem, hogy azzal, hogy én most nem otthon vagyok a kis megszokott zugomba, és a megszokott módon nézem a mérkőzéseket, ez bajos. Mondanom sem kell, a csapatom nem nyert több meccset a szezonban, és a nyaralás közepén végignézhettem, ahogy összetörik a szívemet, de nyilván egyrészt semmiért nem cserélném ezt a szezont, és végre újra reményt adott Suns rajongóként, hogy van hova menni, másrészt pedig ki kell emeljem, hogy egyáltalán nem tudtam szomorú lenni, mert a Bucks egy nagyon-nagyon szimpatikus csapat volt, és hogyha van ember, aki megérdemelte az én kedvenceimen kívül a bajnoki sikert, meg az aranygyűrűt, akkor az például Giannis. Úgyhogy igazából van sok Bucks rajongó ismerősem, sőt olyan közeli barátom, aki Bucks rajongó, egyáltalán nem tudtam még, hogyha próbáltam is ellenszenvet érezni a Bucks irányába. Lehet, hogy egy picit szomorkásabb lennék, ha mondjuk a Nets ellen kaptunk volna ki, senkit nem akarok megbántani, de szerintem ez így teljesen rendben volt. És azzal a szájízzel csuktam be a böngészőt, vagy a tévét nyomtam ki, hogy mint ahogy ott Bookert láttam a konfettiben áldogálni, ahogy nézte az örömködő Bucks játékosokat, és csak annyit mondta, hogy damn, hogy nagyon közel voltunk, ott voltunk, és mégis azt éreztem Bookernek az arcán, hogy ez nem az utolsó rodeója volt ennek a csapatnak, és hogy ebben a az írában a következő években még lesz esélyük bajnoki sikerre.
Na igen, ugye ez azon is múlik, hogy Chris Paul meddig tudja tartani ezt a szintet, és egyáltalán fel kell tennünk magunknak ezt a kérdést, mert nagyon-nagyon sok mozgásról majd nem fogunk tudni beszámolni, de ez mindenképpen fontos, hogy ez most egy Miami Heat féle nagyon összejött minden eredmény volt, és először Zoli, téged kérdeznélek, mert azért ennek is megvan a reális esélye, bár a Suns azért még a Heatnél is sokkal jobban, ugye a 2019-20-as Heatről beszélünk, szóval még annál is sokkal jobban alátámasztotta azért a teljesítményét már az alapszakaszban is, és tegyük hozzá azt is, hogy ugye a Sunsnak a szerkezete is baromi jó a playoffra, ezzel a DeAndre Aytonnal, aki majdhogy nem egytől ötig tudott váltani, aki közben gyűrűt is tudott védeni, és aki hatékony volt az ellenfelek alacsony szerkezetei ellen, egészen addig, amíg nem jött egy olyan tényleg monster csapat, mint a Bucks.
Ahogy te már elárultad a válaszodat, hogy te nem érezted ezt, hogy ez a csapat hasonlít ebből a szempontból a Heatre, ugyanezt érzem én is, illetve nem éreztem. A Heat nyilván a körülmények áldozata is lett abból a szempontból, hogy már abban az időszakban nem feltétlenül értékelték annyira nagyon azt a döntős teljesítményt, és emlékeztek rá már ott. Szinte egyből jöttek azok a hangok, hogy ez egy kifutott Covid szezon volt, és ott a Covid szezonban tényleg úgy kell érteni, hogy nem úgy volt Covid szezon, mint a 20-21-es, hanem tényleg nagyon Covid szezon volt, tehát ugye félbe is szakadt a bajnokság, és aztán jött ugye a bubble. Teljesen más volt minden, és ha egyébként mindettől eltekintünk, és csak a kosárlabdára szorítkozunk, akkor sem éreztem a Heaten azt, amit a Sunson éreztem, hogy egy szinte tökéletes playoff csapatként funkcionált volna. Ha emlékeztek rá, akkor nagy egyéni teljesítmények hozták igazából a mérkőzéseket, amit itt is nyilván meg lehet találni a Suns futásában, de mégis csapatként, és főleg ugye a modern NBA és a two-way kosárlabda vonatkozásában sokkal impresszívebb, sokkal meggyőzőbb volt nekem ez a Phoenix Suns, és ezáltal sokkal kevésbé is érzem azt, hogy egy fluk csapat lett volna.
Maka, te hogy vagy ezzel?
Nem merek mást mondani, mint azt, hogy ez a csapat ez vissza tud térni akár a döntőbe, és ugyanúgy küzdhet a bajnoki címért. Szerencsére nyilván megmaradt ugyanaz a csapat, megmaradt az a szerkezet, sőt, én úgy érzem, hogy ez még egy jobb csapat lesz a következő szezonban a kis extra hozzáadások miatt. Nyilván, hogyha most a nyugati konferenciára tekintek, akkor azt látom, hogy azért véletőleg keretben vannak a Sunsnál jobb csapatok, ugyanakkor ez a tavalyi szezonra is igaz volt, és még hogyha persze szerencsésen is jöttek ki a sérülések, ugye elég csak arra gondolni, hogy a Davis nem volt egészséges az első körben, Murray-t nem láthattuk a második körben, Leonard-ot nem láthattuk a konferencia döntőben. Ez igazából mindenkivel előfordulhat, tehát most nyilván semmi bizonyíték nincs, vagy biztosíték nincs arra, hogy ha teljesen egészséges lett volna a Lakers, ha teljesen egészséges lett volna a Denver, vagy a Clippers, akkor ők tovább jutottak volna. Ez nyilván elméleti síkon működik, de nyilván ahogy egy másik játékost beemelsz egy meglévő mérkőzésbe, egy meglévő képletbe, akkor az egész felborul, és nem lehet azt mondani, hogy hát itt csak 2 pont volt közte, bezzeg, hogyha Leonard is ott van, akkor más lett volna. Szóval én azért bízom abban, hogy ez a csapat küzdeni fog, és minimum a második körig eljutnak, de abszolút meg lesz az esélyük arra, hogy nagy döntőt játszanak ismét.
Hát ugye Saric sérülése az, ami mondjuk egy kicsit aggasztó lenne, hogyha nem az lett volna a helyzet, hogy Saric azt hiszem talán a Covid után, de minden esetre kikerült gyakorlatilag a szezon végére a rotációból, aztán bekerült és megsérült ugye a playoffban. Na, megpróbálta pótolni valahogy egy magas emberrel, egy klasszikus gyűrűvédő magas emberrel, Javal McGee-vel a Suns őt, és hát Saric sérülés, vagy szerződése meg ott ketyeg továbbra is, nem tudjuk, hogy mikor épül fel, és azt se tudjuk, hogy igazából milyen állapotban tud majd visszajönni. Ez az egyik fontos változtatás. A másik az, hogy Landry Shamet egy kicsit még több triplázást tud majd hozni, és Elfrid Payton második vagy harmadik számú irányítóként, minden esetre újabb ballhandlerként jelenik meg. Gyakorlatilag ennyi történt, mert Nadert ugye tavaly felszedtétek, és már akkor látszott, hogy garantálni fogjátok, hiszen Naderbe valamiért nagyon beleszeretett Monty Williams. Szerintem még indokolatlanul is, de értem, hogy miért, jó védő, vannak olyan napja, amikor bedobja a triplát. Tehát alapvetően ugyanarról a csapatról beszélünk, de nem az felsorolt nevek lesznek talán a legnagyobb erősítések, hanem az, amit Zoli is annyit mondott már a döntő alatt is, és én magam is, hogy ebbe a csapatba bizony még van belső fejlődés. Még akár Bookerre is nyugodtan mondhatjuk, hogy talán feljebb tud lépni, bár nekem nagyon tetszik az, hogy a védekezését összerakta az elmúlt években, és igazából tőle nem biztos, hogy többet kívánok ennél. Ami biztos viszont, hogy Mikal Bridges és Cameron Johnson is egyértelműen fejlődhet, és hát, hogy mi lesz Jalen Smith-szel, azt majd lehet később megbeszéljük, de most átadnám neked a szót, Maka, szóval a belső fejlődésbe bízol, mert valószínűleg egy kicsit azért jobbnak kell lenni, hogy legalább ugyanazt lehozza a Suns. Belső fejlődésbe bízol jobban, vagy Elfrid Paytonba, meg Landry Shamet-be, meg Javale McGee-be?
Hát az optimális eset az az, hogy Elfrid Payton nem lép a pályára. Tehát ő a harmadik számú irányítónak jött ide. Hogyha ránk szakad a ház, és Paul vagy Payne megsérül, akkor fogjuk őt látni. Ugye Cameron Payne-t diszkontáron tudta visszahozni a Suns, ha csak arra gondolunk, hogy például McConnell milyen szerződést kapott, ahhoz képest szerintem Payne ténylegesen egy ajándék volt, hogy ilyen olcsón vissza tudott jönni.
6,5 millió, és aztán igen. Az utolsó 6,5 nem garantált.
Igen, tehát én úgy érzem, hogy azért egy olyan játékostól, aki ténylegesen meccseket swingelt a playoffban is, azért ez egy nagyon jó igazolás. Ugye McGee esete érdekes, nem tudom, láttátok-e a jelenetet, amikor Chris Paul rekrútolta a Denveri szériában őt. Annyira szerintem egyébként nem kapta fel ezt a sajtó, úgyhogy ha gondoljátok, elmesélem gyorsan, van olyan hallgató biztos, aki lemaradt erről. Nem is tudom, a második vagy harmadik mérkőzés volt a Denveri szériában, ami hát egy elég csúnya blowoutba torkolott bele. Melon beküldte, megítna meg a padvégi embereket a Denverben, és Chris Paul, akinek egyébként semmilyen baráti kötődése nem volt Maggiehez, nem ismerték egymást, tényleg semmilyen módon nem beszélgettek korábban, megegyezte a padon ülve a többieknek, hogy 20 ponttal vezet a Suns, vagy 25-tel vezet a Suns, de egy játékos, aki fönn van a 10 közül, az kimagaslik nála, és ez Javale McGee, aki szedte a lepattanókat, fel alá rohangált, ugrat ugyanúgy blokkolni, mint hogyha a bajnoki döntő utolsó perce lenne egyenlő állásnál. És Chris Paul azt mondta a csapattársaknak a padon, hogy na ezt a mentalitást várnál mindenkitől, még a Gatsteinban is. A meccs végén oda ment McGeehez, ezt egyébként mutatta is a kamera, ahogy ők beszélgetnek, és nem is nagyon értettem egyébként, amikor a meccs végét néztem, hogy vajon most miről beszélgethetnek, de szokásos szájeltakarós módon elkezdtek beszélgetni, és McGee bevallotta azt, hogy Chris Paul mondta neki, hogy ha esetleg váltani szeretnél, akkor pont egy ilyen magas emberre lenne szükségünk majd a következő szezonban, már csak azért is, mert te is elmondtad, hogy Saricsoknak, Kaminskiknek, Nédereknek kellett a magas ember posztot megoldani. Hát Meggi hozza ezt az energiát majd a cserepadról azokban a pillanatokban, amikor Ayton épp pihen, vagy éppen falt problémája van, és egy nagyon látványos módon sikerült őt elcsábítani gyakorlatilag a National TV kamerájának tüzében. Chris Paul elmondta neki, hogy mennyire tetszett az ő játéka a Garbage Time-ban, amivel most egyébként egy újabb szerződést harcolt ki magának.
Igen, nyilvánvaló, hogy kellett egy ilyen magas ember, de azért olyan nagyon extra erősítésnek nem tudjuk beszámolni, nem Zoli? Én csak azért is mondom ezt, mert a Lakers bajnoki menetelése során is látszott, hogy McGee a legkomolyabb meccseken, a konferencia döntőben, a döntőben már nem kerülhet pályára.
Nyilván nem az a játékos, aki akár 20 plusz percet fog játszani ugye a playoff legfontosabb meccsén, akár a második kör, vagy ugye a konferencia döntő tájékán, de abban, amiben ő egykoron jó volt, abban még mindig nagyon jó, mint egyfajta ilyen game changer, vagy pace changer, berakod egy 15 percre, vagy egy 10 percre is egyet abban, vagy mondjuk 2x8 percre, tehát azt is el tudom képzelni. Nyilván kell hozzá a matchup is, tehát kell hozzá például mondjuk egy Denver, Jokicot már kicsit ismeri is, ugye együtt töltöttek egy évet, elne például nyilván fel lehet rakni, hogy kicsit atletizálja le, és azért én megmondom azt, hogy Anthony Davis ellen is beraknám, tehát itt nyilván a Sunsnak a matchupok voltak a kollektív szemük előtt, amikor leigazolták, hiszen őt pontosan említettem ugye Gobertet is, pontosan a nyugati konferenciában lehet majd őt nagyon jól használni ezekre a idegesítő, a másik center számára idegesítő 10-12 percekre, vagy ha 8 percre berakod, az is csodálatos.
Igen.
Amint még hozzátennék, hogy ha kettő dolgot kellett mindenképpen észrevenni a Suns rájátszás menetelése során, akkor az egyértelműen az volt, hogy egyrészt nincs egy csere magas, aki bejön, Ayton helyett pattanózik, kizár, blokkol, védekezik az ellenfél magasán. A másik pedig, amikor egyszerre ül Paul és Booker, mert ugye sajnos ilyen is volt, akkor ugye hát Cameron Payne-ben bíztak, mint ember, aki egy úgynevezett ilyen spark plug lesz majd a cserepadról, aki hozza azokat a pontokat, amikor nagyon kell, hogy a pad hozza, mert nagyon szeretem például Cam Johnson-t, nagyon szeretem Bridges-t, de egyértelműen nem olyan játékosok, akik maguknak kreálnak kosarakat, és egyébként ez a másik probléma lett befoltozva Shametnek az érkezésével, mert alapvetően ő sem egy nagy kreátor, de egyel több shooter lesz a pályán, akit nem mellesleg fel lehet hagyni majd Paul mellett, akit nem mellesleg fel lehet hagyni Booker mellett, és hiányzott egy ilyen játékos, amikor azt érezted, hogy 5-6 perce Booker nem találja magát, Paulnak mindene fájt már, nyilván Ayton sem egy olyan játékos, aki mondjuk egynél többször leüti a labdát, és elkezd kreálni valamit, hogy akkor ki lesz az, aki egy picit magára vállalná a dolgokat. Én nagyon bírtam Javon Carter, de az, hogy gyakorlatilag Carterért sikerült megszerezni Shemetet, egy padról beálló 10-12 pontos játékost, az nekem picit az a jellegű igazolás, mint amit ugye a klasszikus Suns-nál még a 2000-es évek közepén láttunk, amikor Nash, Richardson, Marion, Stoudemire szétfutották az ellenfelet, de akkor volt még egy Barbosa a padodon, amikor égett a ház, akkor őt be lehetett rakni, és hozott pár pontot. Valami ilyesmi szerepet képzelek én Shemetnek.
Én Shemettel kapcsolatban, vagy Shemével kapcsolatban sem vagyok annyira optimista, mint te, de azért hozzáteszem, hogy neki nagyon extra hónapjai vannak, vagy nagyon extra időszakai, és ez kétségtelen, hogyha sikerül ezt kicsit állandósítani, és miért beszélek így, hogyha azért, mert reális esélyt látok rá, mert hogy szerintem a legnagyobb erősítése a Sunsnak Chris Paul mellett az elmúlt években Monty Williams volt, akit ezt beszéltük maga itt a podcast előtt, de azért most Zolival és a kedves hallgatókkal is megosztom, hogy az NBA.com, felteszem a mind a két kezem, szakértői, vagy szakírói, nyilván nem vagyunk túl nagyra az NBA.com-mal, de ettől függetlenül 8 szakíró összeült és csinált edzőlistát, és azon harmadik lett Monty Williams, tehát itt nyilván az átlagokat kiszámolták. Ezen kívül, ahogy te mondtad, az ESPN-nél pedig 6. legjobb edző. Látszik, hogy egy elit edzőt sikerült igazolni, és hogyha ezt megnézed, hogy Cameron Payne-nál mi történt, neki teljesen hasonló problémája volt, sőt, igazából még azok a jó időszakok is csak alig-alig voltak. Na most őt belőle egy konzisztens, igazából magából tényleg mindent kihozó játékost tudott egy év alatt faragni, és azt gondolom, hogy mondjuk Shemének is jót tehet, hogy egy ilyen edző kezei alatt dolgozhat, főleg, hogyha kap is ugye megfelelő időt, és szerintem erre, ahogy mondtad, a rotációban minden valószínűség megvan, hogy meg lesz a szerepe, úgyhogy ez az egyik, ami miatt viszont tényleg én is tudok bizakodni, a másik pedig az, hogy bár Cameron Johnson és Mikal Bridges nem olyan játékos, aki magának csinálja meg a helyzetet, de Mikal Bridgesben azért még lehet egy ilyen dimenzió, és én nem azt mondom, hogy ő belőle most egy wing irányító lesz, félreértést ne essék, de mondjuk az, hogy minél többször meg tudja verni például a close-outokat, úgyhogy bemegy a gyűrűig azokkal a hosszú karokkal. Minél többször tud jó döntést hozni egy betörés után gyorsan passzolni, annál jobban fog kinézni a már így sem rosszul kinéző játéka a Sunsnak. És ez benne van Bridgesben, minden további nélkül. Én mind a kettőjüktől várok ilyen szempontból fejlődést, tehát nyilván nem az lesz a fejlődés, hogy most akkor 40 helyett 43%-kal triplázik Cam Johnson. Ez is egyfajta fejlődés, de ők most már mehetnek más irányba. És mind a ketten jó védők, Bridges ugye extra védő, úgyhogy ez nagyon jól megvan alapozva itt Phoenixben, szerintem ilyen szempontból érdemes türelmesnek lenni. Maka, te erről a belső fejlődés dologról mit gondolsz?
Bridges mutat olyan jeleket, amit mondjuk az újonc Kawhi Leonardtől láttunk, ami nagyon biztató, tehát tényleg ugye ő is egy elsősorban védőjátékosnak lett titulálva, akiben úgy megvan a szikra, hogy a támadó oldalon is hoz dolgokat, hát nyilván nem várom azt, hogy hirtelen Leonard lesz majd Bridgesből, valószínűleg nem is fog tudni kiteljesedni ebben a csapatban. Az, hogy nagyon keveset van a kezében a labda, az már egy egyértelmű intőjel erre, hogy őt nagyon ritkán látjuk majd mondjuk 25 pont felett. Ugyanakkor meggyőződésem, hogyha mondjuk beraknád egy keleti tök utolsó csapatba, jó, lehet nyugati is, most nem akarok az egyik konferencia ellen se beszélni. Beraknád egy olyan csapatba, ahol kevesebb egyéniség van, kevesebb playmaker van, ott könnyen lehet, hogy Bridges lenne az, aki egyébként többet vállalna magára, és megmutatná azt, hogy a támadó oldalon is azért több van benne, mint hogy bedob egy-egy kiosztott labdából egy triplát, vagy épp visszaszed egy támadó lepattanót, és visszapöcköli. Netán egyszer-egyszer, amikor kijön a figura, akkor leüti a labdát, és betörés azokkal az említett gibbonszerű hosszú csápokkal befejezi a támadást.
Én azért hozzátennék ez a felsoroláshoz valamit. Valószínűleg az egész NBA egyik legjobb cut játékosa, tehát az ő cutjai, az ő hátsó befutásai, azok nem csak tanítani valóak, hanem liga elitek, és ez már most is igaz rá.
Igen, és mellette az egyik legfontosabb dolog az persze, hogy nyilván a pályán mi történik, de van egy hasonlóan fontos szempont minden egyes játékossal kapcsolatban, amiben egyébként Bridges szintén liga elit a személyisége. Ő elfogadja a szerepet, ő imádja ezt a szerepet, ő szeret tanulni akár Paultól, akár Bookertől, és abszolút többször kijelentette azt, hogy imádja Phoenixet, imádja azt, hogy itt játszhat, soha nem akar távozni, milyen furcsa ugye azok után, hogy Philadelphia sapkában lett ledraftolva, és köszönt el sorsnak, hogy a Villanova után maradhat Philadelphiában, annyira megszerette ezt a milliójét a Phoenix Sunsnak, hogy nyilván a döntő menetelés is segíti azt, hogy a játékosok azért itt maradjanak, illetve nyilván, hogy ha ki van nevelve egy győzelmi kultúra, ami azért nem volt jellemző az elmúlt években a Sunsra, az nagyon-nagyon segít, nem csak abban, hogy mondjuk a meglévő játékosok maradjanak, hanem hogy esetlegesen új játékosokat elcsábítsanak. Alapvetően minden poszton rendben van a Suns. Én úgy érzem, hogy tényleg azt a két nagy tátongó lyukat voltot sikerült valamelyest leragasztani, Samettel és McGee-vel. Most nyilván Elfrid Paytont ugye bemondjuk, de ő lesz a Javon Carter ebben a szezonban, aki majd néha-néha a második negyed közepén kap 6 percet, ugyanakkor mondjuk a rájátszásban már nem szívesen látod őt, és hát mennyire furcsa a világ, hogy 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, meg ugye ő volt ennek a csapatnak a kezdő irányítója. Szóval ez is azért megmutatja, hogy...
Hogyha onnan jött ez a Suns, igen, olyan komoly irányító problémái csapatnak nem voltak, mint a Sunsnak azokban az években. Zoli, akár a Monty Williams vonalra, vagy akár Semé vonalra, de akár erre a belső fejlődésre van-e valami reakciód?
Én összességében pozitívban vagyok a Suns Inside Growth belső fejlődésével kapcsolatban, mint talán a legvérmesebb Suns rookerek is. Én Bridgesből is nagyon-nagyon sokat kinézek még. Nem gondolom azt, hogy egy Middleton szintre felér, de mindig ezt a mi legalábbis, illetve azért még jó páran mások is ezt az összehasonlítást találják meg neki. Fizikailag tényleg annyira hasonló a két srác. És azért ne felejtsük, hogy Middleton is későn érő típus volt, legalábbis ami a játékának a playmaking, illetve a labdakezelés kibontása, illetve ez tényleg ez a félpályás, akartam mondani, hogy ez a half-court assassin, de elég hülye hangzik így, ez speciál angolul is, de magyarul, meg aztán még hülyebb, ugye ez a félpályás orgyilkos, hogy én látom a játékában azt, hogy ha nem is nyilván ez a kreatív ball handling, amire nincs is szükség, és nyilván egy CP3 mellett nem is lesz szükség, meg egy Booker mellett se, akik ezt a részét elviszik, de ezeket az egyszerű 1-2 mozgásokat és felemelkedik és bedobja, mert annyira hosszú és annyira jó az a jumper, vagy annyira jónak tűnik, hogy szerintem ez benne lett a játékában, és lehet, hogy más nem is kéne tőle, és már ezzel önmagában egy 19-20 pontos játékos lehetne, hogy ezt a kettőt odarakja még két dolgot a játékába. Aytonnal kapcsolatban is, főleg a playoff és főleg a Jokic elleni párharc miatt nagyon-nagyon optimista vagyok. Én azért, mert megmondom, hogy én szeretném látni, hogy jövőre meccsenként másfélszer átlagosan kilép a tripla vonalon túlra és rámeli. Az egy olyan egyértelmű evolúciója lehetne a játékának, és elnézve tényleg a midrange dobását és a büntetőit, hát nem igaz, hogy nincs benne ebben a srácban az, hogy a triplát tudjon dobni. Tehát benne kell, hogy legyen.
És benne van. Benne van. Láttuk is már ezt egyébként.
A playoffban nem sokat, ugye? Mert a playoffban nem nagyon dobált.
Nem nagyon.
Playoffban nem. Az a nagyon fura vele kapcsolatban, hogy szerintem nem saját maga limitálja a távoli tempókat, meg a tripla dobását, hanem ez egyértelműen az edzői csapatnak a döntése, mert rengeteg pick and popot láttunk, főleg az év elején Aytontól, nagyjából ott a tripla vonalon rajta állt, vagy esetlegesen tényleg egy méterre hátrébb és triplát dobott. Emlékszem, még a tavalyi szezon elején minden egyes meccsre megfogadtam azt, hogy DeAndre Ayton legalább egy bedobott tripla, ugye fél tripla lesz a mérkőzésen, ilyen, mit tudom én, 2-8-as, 3-as otthon, mert tényleg azért dobálgatta, és aztán rádöbbentem, hogy nem igazán ez a célja ennek a csapatnak Aytonnal kapcsolatban, és picit az az érzésem, hogy ő magát is elbizonytalanítja néha, hogyha egy-egy tempója nem megy be, csak és kizárólag olyan dolgokat vállal be, amit tudja, hogy meg tud oldani, a pick and roll befejezését, támadó lepattanók visszapöcizését, elliupok behúzását. De igen, tehát van egy olyan aspektus a játéknak, hogy megkapja a labdát, háttal a gyűrűnek, megfordul, és általában egyből dobja. Nem igazán láttam még azt, hogy ő leütni a labdát, és megpróbálná megverni az embert, és egyébként ezért dob bántóan kevés büntetőt egész karrierje során DeAndre Ayton, mert nincs meg benne az, hogy elpattogja a védője mellett, vagy belemenjen a kontaktba, és hát nyilván a legtöbb Suns rajongónak ez nagyon szúrja a szemét, hogy néha tényleg az kéne, hogy felvegye a férfi felnőtt embereknek a nadrágját, és úgy menjen ki a pályára. Ez néha egyébként kijön egy 25 pont 20 lepattanós három blokkos mérkőzésben, de nem ez a megszokott. És a rájátszásban is voltak olyan mérkőzések, amikor csak fogtam a fejem, hogy egy két fejjel kisebb játékos simán kizárja őt, nincs meg az az extra plusz, amivel szeretnéd azt, hogy ő rárobbanjon egy lepattanóra, ott van vele a kicsi, de inkább kipasszolja a labdát Bookernek, szóval ezekben kell még neki fejlődni, mert ez volt az aggodalmunk igazából vele kapcsolatban a draftolásánál is, hogy valószínűleg egy LaMarcus Aldridge lesz belőle, és mondjuk nem egy Shaquille O'Neal, aki beláll a középtávoliba, viszont nem lesz az a gyilkos ösztön meg benne, hanem ő szépen elmosolyog, meg röhögcsél, meg táncikál, meg hozza a 20 pontját, 10 lepattanóját. Amikor nagyon kéne, hogy ott maradjon a vér és verejték a pályán, akkor azt nem ő fogja elhullajtani.
Igen, azt nagyon jól összefoglaltad, és tényleg az is látszik, hogy mert még, hogyha csak a Giannis matchupról beszélnénk a döntőben, persze, hogy nyilván, hogyha Giannis berakott small ball centerbe, aki ugye nem is small, és nem is úgy játszik, mint egy center, akkor persze problémák vannak, de már tényleg előtte nálánál, ahogy mondtad, két fejjel kisebb játékosok ellen sem mindig volt meg az az akarat, és az a nehezen megfogható, de egyértelmű dolog, ami ugye kint úgy hívják, hogy effort, az esze megvan hozzá, valami más még hiányzik az áttörés, ami szerintem is megvan benne, mert fejlődik folyamatosan egyébként DeAndre Ayton, és hihetetlen meccsé vannak, ahogy mondtad, ugye ezt a 25-20-as meccset, és hát még ennél is durább statokat tud időnként hozni, de valahogy mégis azt érzed, hogy még több lenne benne. Kérdés, hogy ezt fel tudják-e nyitni egyébként, mert én azt gondolom, hogy abból a szempontból jó szezon jöhet a Sunsnak, ugye a két maxos fiataljukat illetően is, hogy nagyon magas az a padló, amiről indulnak, és szerintem viszonylag nem viszonylag kicsi esélye van, hanem szinte nulla esélye van arra, hogy ugye ez az úgynevezett katasztrófa potenciál, amiről beszélünk, arra szerintem 0% esély van.
Azt ne felejtsük el, Zoli, és szerintem ebben egyet fogunk érteni, és Mokával is, hogy az előző szezon viszont egy nagyon egészséges szezon volt. Azt igen, nem lehet mindig várni, tehát főleg egy Chris Paul csapattól.
Benne lehet persze, de azt mondom, hogy még ha CPF ki is esne egyébként mondjuk nem tudom, egy 10-20 meccs az alapszakaszban, én azt várnám, hogy akkor is egy ilyen negyedik, ötödik helyezett szintjén marad arra az időszakra a Suns. Tehát én nem tudom elképzelni már erről a csapatról, felvértezve majd a fiataloknál a playoff tapasztalattal, hogy nagyon-nagyon szétessenek akár az egyértelmű vezérük nélkül, aki még mindig szerintem egyértelmű CP Free. Itt is kérdés, hogy Devin Booker tud-e még egy nagy szintet lépni, mert nála is azért azt éreztem, hogy lépked, javult a védekezése, javult a playmakingje, ott a triplába várnék még egy nagyon nagy fejlődés, mert tényleg ahhoz képest, hogy őt mennyire jó shooterként könyveljük el, és mennyire jól néz ki maga a dobó mozdulata, ahhoz képest nem annyira hatékony még triplázóként, és ott várnék egy nagy ugrás, mert az végképp szerintem szupersztár szintre emelhetné őt, hogyha ilyen 39-40%-kal kezdene el triplázni 8-9 kísérlet mellett, ami szerintem potenciálban benne van abszolút.
Yep. Igen, ezzel teljesen egyetértek, és ráadásul azt is mondjuk el Bookerről, hogy mondjuk ennyi idősen egy Dame Lillard még nem volt ilyen jó játékos, mint most Booker, tehát hogy mennyire fiatal még ennyi év után is. Ez az az apró lépkedés, ami egyébként azért jó Lillardhoz hasonlítani, mert ő is végigment, ugye, és évről évre, és aztán jött egy-egy nagyobb ugrás, igazából akár Bookerbe is benne lehet, de ebben egyébként egyetértünk, hogy azért nagyon nem tud kiesni, meg leesni ez a Suns. Nem azt mondom, hogy mély a keret, de korrekt mélységű a keret így most már, úgyhogy próbáljunk meg megtippelni, hogy hova érhetnek oda az alapszakaszban. Hát második, harmadik hely, az gondolom nem egy túlzás nálatok se, Maka.
Én azt mondanám, hogy az említett indokok miatt, tehát például azért én nem vagyok optimista felől, hogy Chris Paul végig fogja játszani az előttünk álló NBA szezont. Én inkább egy harmadik, negyedik helyet várok. Szerintem azért a Lakersnek és a Jazznek mindenképpen jobb a kerete. Mondanám azt, hogy a harmadik helyen ott van tehetségben a Suns, de azért nyilván a Clippers még ott ólálkodik a környéken. Igazából, hogyha egy hazai pályával kezdeni ez a csapat a rájátszást, én azzal elégedett lennék, ha mondjuk az ötödiktől nyolcadik helyig végeznek valahol, azzal kevésbé, de hát nyilván egy évtizednyi várakozás után minden rájátszás meccs egy ajándék, még akkor is, hogyha a csapatod a döntőbe játszott egy évvel korábban. Bízom azért abban, hogy az alapszakaszban is nem a Detroit, meg nem lehet akár a Charlotte-ot mondani, vagy nyugatról akár a Timberwolves-t, vagy bárki mást, nem ezeket a meccseken érdekel, hogy mit fog csinálni ez a csapat, mert lesznek olyan meccsek, ahol ki fognak kapni gyengébb együttesektől. Engem az izgat a legjobban, hogy amikor majd a Lakers ellen kell játszani, amikor a Clippers ellen kell játszani, amikor a Jazz ellen, nyilván ott lesz a Warriors is a csoportban, akikkel azért szintén extrán számolni kell valószínűleg. Ezeken a meccseken hogy fog kinézni ez a Suns? Szeretném azt hinni tényleg, hogy továbbra is az egyik legfőbb bajnok esélyes. Nem sokan várják ezt, és igen, többen könyvelik el azt, amivel felvezetted az egész beszélgetést, hogy azért lehet, hogy ez a csapat egy picit visszaesik, és túl sok szerencsés faktor állt melléjük az előző szezonban, de én úgy gondolom, hogy az igazság valahol kettő közt van. Nem a legfőbb bajnok esélyes, de nem is biztos, hogy sokkal jobban túljátszották, sokkal jobban egészségesebbek voltak, sokkal jobban szerencséjük volt, mint minden más csapatnak. A cél az mindenképpen az, hogy legalább a második körben, inkább a konferencia döntőbe visszajussanak. Erre szerintem reális esélyük van.
Zoli, te bemersz szállni mellém az akár második helyes tippemhez?
Hát intervallumot fogok mondani, és azzal talán nem kockáztatok annyira. Én 2-től 4-ig várom őket valahová. Azt nem gondolom, hogy meggyőztem múltkor a Jazz-zel kapcsolatban, hogy ők toronymagas esélyes az alapszakasznak, hogy őket fogom betippeni én is első helyre. A hivatalos játékunkon, hogyha lesz, legalábbis már lehet, hogy egyébként már lejjebb tippeltem őket, ugye meg volt az adás.
Akkor még egy ilyen 55-57 győzelmet mondtál, én meg így
összkedtelek a 60-ra. Az jó lehet az első régen, mert ugye én ide nem várok 60, azt várom, hogy senki meg se közelítse 60 győzelmet nyugaton. Második és negyedik hely, és ott nyilván ilyen pár mérkőzés fog dönteni. Tehát az azt gondolom, hogy ezeket így nagyjából egy tírbe rakom majd ezeket a csapatokat, és hogyha ugye a Jazz betippettem előre, akkor már talán azt is elmondhatom, hogy én is a Lakerst várom oda, illetve még kit várok oda.
Hát, vagy az Dallas, vagy a Denvert, vagy a Golden State-et, gondolom.
Inkább a Nuggets-et, igen. Szerintem a Clippers ugye Kawhi miatt az egy nagyobb kérdője. Igen, de a Suns ott lesz egyébként már csak ezért is, mert ugye a Nuggets-nél hiányzik Murray még nagyon sokáig, lehet, hogy az egész szezont kihagyja, Clippersnél pedig ugye Kawhi, tehát ez is azért egyértelműen megkönnyíti a dolgokat itt az alapszakasz helyezkedésnél majd.
Igen. Igen, én pont ezért is bízom egy kicsit jobban a Suns-ban. Maga bármilyen sztori esetleg itt a majdnem bajnoki cím utáni időszakról, Summer League-ben, ahol nem tudom én, Jalen Smith végre játékosnak tűnt, bár ott is csak kicsit fékezett habzással. Szóval van-e bármi sztori, amit még megosztanál velünk?
Érdekes, hogy felhozod őt, mert nyilván már egy picit fejfogós volt az ő draftolása, ugye például akkor, amikor ugye Haliburton például ben volt még, és a Suns egészen nyugodtan kihúzhatta volna. Az azért jól látható, hogy most már James Jones tudja, hogy milyen játékosokat szeretne kihúzni, és senki és semmi nem fogja lebeszélni. Egyszer ugye már pozitívan csalódtunk Cam Johnsonban, és a kicsit reach szagú húzásban, hát most bizakodó vagyok, hogy esetlegesen Jalen Smith-szel hasonló jön, mert hogyha ő egyébként át tudná venni mondjuk Saricsnak a perceit, és egy jól dobó, lepattanúzó, hajtós magas embert kapnánk, az tényleg a szezonnak az extrája lenne, de hát összességében nyilván nem vonok le komoly következtetést a Summer League-ből. Én abban reménykedem, hogy Paul még mindig nem fog leesni a szakadékba a hegy széléről, és tud egy hasonló szezont hozni, továbbra is növeli a csapat esélyeit, fejleszti egy picit a maga körül pattogtató játékosokat, főleg Aitont fejben még jobban felkészíti, hogy Bookernek megadja a kis jó tanácsokat, és hát nyilván ugye, amit kiemelt Zoli is, hogy várnánk azt, hogy Booker még jobban triplázzon, picit ő már szerintem elment a Kobe irányba, ő nem csak az üres triplákat fogja eldobni, ő rá fogja dobni a hős dobásokat, amik aztán masszívan rontják a százalékait, de ez egy igazi sztárjátékosnak az ismérve, mondjuk Steph Curry-n kívül nagyon kevés olyan sztárjátékost kapsz, aki aztán 40-45-50 százalék mikor triplázik, Booker is beleesik ebbe. A lényeg, hogy amikor ott van üresen, akkor azokat bedobálgassa. Bizakodó vagyok, óvatos bizakodó. Nem mondom azt, hogy persze irány egy újabb bajnoki döntő és egy újabb esély a címre, de azon azért tényleg nagyon meglepődnék, hogyha esetlegesen a Suns visszaesne mondjuk a nyugati buborékba, és ott kéne vergődni a 7. és a 10. hely között.
Na igen. Kun Zsolt, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, aztán vagy jövő nyáron találkozunk, vagy hát ha a Suns még ad arra is okot, hogy hamarabb.
Ha hívtok, akkor jövök, srácok, úgyhogy bármikor, és köszi a meghívást.
Én is köszönöm, hogy itt voltál. Oké, szia.
Na Zoli, mi meg ismét hoztunk keletről és nyugatról egy csapatot, és így megy ez majd a következő héten is, hiszen van még bőven, sőt azt számoltam, hogy lehet, hogy lesz egy-két-három csapatos podcastünk is, hogy pont odaérjünk, ahova kell, mert hogy közeledik majd az 500. adás is, szóval mindenféle finomság, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem, szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, ti pedig tartsatok velünk, akkor arra kérünk titeket a jövő héten is, valószínűleg ott visszaállunk erre a kett péntek jelentkezésre, és újabb négy, legalább négy, inkább így fogalmazok, csapattal, csapat nyarával ismerkedhettek meg behatóan és részletesen, és nagyon szépen köszönjük, hogyha támogattok minket Patreonon, és minden jót nektek, sziasztok!